Szép napot, sziasztok! Ez a Table Talk 70. adása, én Gály József vagyok, és ezúttal ketten vannak még rajtam kívül. Itt van szokásos társam, Nagy Gergely Kócz.
Sziasztok!
És ezúttal egy különleges vendégünk van, Szőlősi Péter a Vagabundtól. Köszönjük, hogy eljöttél!
Köszönjük, hogy meghívtatok, sziasztok!
Petivel arra gondoltunk, hogy így beszélgetünk így mindenféléről. Kezdjük a legelején. Te hogy kerültél bele a társasjátékok világába, és még mint a játékos oldalról kérdezem először ezt?
Hát nyilván először játékosként sodródtam bele a társasjátékok világába, és ott legelőször igazából mi kártyajátékosok voltunk. Emlékszem rá 10 éves korunkban, tehát ez körülbelül azt jelenti, hogy még 85-ös évet írhatjuk. Gyakorlatilag esténként összejöttünk 4-en, és hajnalig tartó rikitiki partikat nyomtunk. Gyakorlatilag hosszú éveken keresztül ez volt a top játék, aztán begyűrűzött a sima 5-lapos póker, és utána elkezdtünk ultizni, rengeteget ultiztunk, és mire gyakorlatilag komolyabb kártyajátékok felé nyomultunk volna, mindenki szétszélett, gyakorlatilag kicsit felnőttünk. Elsodolt bennünket az élet, és igazából akkor már játszottunk gyenge társas játékokkal, és mindig felmerült a kérdés, hogy jó játék, csak a szabálya mondjuk éppen, ahogy én is fogalmazok. Tehát elég lapos, tehát és mindig kitaláltunk plusz szabályokat a játékokhoz, gyakorlatilag a Monopolit is turboztok ilyen rabló szabályokkal. Bármi történt, gyakorlatilag nem is a szabály volt az érdekes, hogy mit tudnánk beletenni. És akkor óhatatlanul gyakorlatilag elkezdtem én is játékszabályokat varázsolni külön játékokba, és akkor később azt vettem észre, hogy már a 90-es években az új megjelenő, úgymond modern játékokban olyan szabályok vannak benne, amit azt hittem, hogy én találtam ki, nyilván tőlem függetlenül is kitalálták az akciópontokat, stb. Később igazából ez inspirált, hogy készítsek társas játékokat, amelyek persze soha nem kerültek kiadásra. Úgyhogy igazából így meneteltem előre az ötleteimmel.
Ez milyen év volt? Ez ilyen 80-as évek, 90-as évek?
89 előtt gyakorlatilag akkori, jó, 90-es évek legeleje, és gyakorlatilag, ha jól emlékszem, 95-6 körül adtam ki a legelső társasjátékomat, ami baromi érdekes volt, ugyanis ilyen szigetre mentünk ki, foglaltunk helyet, és kitaláltam egy játékot, egy ilyen komolytalan vicces játékot, amit úgy valósítottunk meg, hogy mindenki beletette a saját ötletét, mert persze pénzem nem volt megvalósítani. Jött egy támogató, ő beletette az ötletét. Jött a nyomdaerőkészítő, jobbat tudott. Jött a grafikus, egészen más irányba elvitte, amit kitaláltam, és a vége egy hatalmas bukás lett tulajdonképpen, és akkor megfogadtam, hogy hát társasjátékok még nem érettek meg tulajdonképpen arra, hogy én kiadjam őket, úgyhogy el is kanyarodtam a könyves irányba. Gyakorlatilag akkor adtam ki életem első könyveit, igazából egy Jim Morrison In Memoriam kötet volt, amit a Diák-szigeten árultunk, és valami 1000 darabot eladtunk 2 nap alatt. Ez hihetetlen élmény volt, és az végképp elindultam gyakorlatilag a könyvkiadás irányába, úgyhogy társasjátékot akkor ott letettem abban a pillanatban.
Aztán később visszavetted, de még beszélünk egy kicsit a könyvekről. Egyébként az volt a vicc, hogy én akkoriban nem néztem kiadókat, ilyesmi, a társasjátékokban is csak később kezdtem ezekkel foglalkozni, mert láttam, hogy nekem egy csomó vagabundos könyvem van, ugye voltak ezek az IQ, EQ, AQ, ilyen tesztkönyvek, ez volt az egyik vonal, amiből van egy pár darabom, a másik, amikre én mindig is mosolyogtam, hogy vajon ezek most valódi emberek, vagy álnevek, vagy stb. Ezek a Torrente del Bosque, voltak ugye, mint
sorozat.
Így van, Kurt Rader is.
Igen. Hogy ez... Igen, csupa.
Mert hogy gyakorlatilag ugye ez a sorozatgyilkosos könyvek, ilyen kínzóeszközök, haláltáborok, tehát ilyen kivézetten pozitív témák, amik így felmerülhetnek a...
Az az igazság, az IQ, AQ, EQ tesztet még én írtam, gyakorlatilag a 90-es évek, nem tudom, a derekán vagy valahogy. Őrült egyszer volt, Magyarországon nem lehetett IQ tesztet kapni. És annyi történt, hogy bekullogtam néhány antikváriumba, és próbáltam kutatni, és találtam néhány angol nyelvű IQ tesztet, és tulajdonképpen ezek matematikai feladványok, és egy sémára készültek. És megnéztem, ezt én is tudok csinálni. És gyakorlatilag néhány hónapba telett írtam gyakorlatilag IQ teszteket, és kiadtam, és ami döbbenetesen sikeres volt. Volt olyan könyvesboltot, hogy láttam, hogy ki volt ragasztva a borító, és oda volt írva nagybetűkkel, hogy itt kapható. Tehát valami eszeveszett siker volt, és kicsit kevésnek éreztem, úgy éreztem, hogy valami sorozatot is lehetne belőle kreálni. Kitaláltam egy ilyen AQ, ami olyan nincs is igazából, meg egy ilyen EQ, olyan emotion quality olyan van, és gyakorlatilag oda is írtam kis ötleteket, teszteket, és egymás mellett árultuk egy fekete, egy kék és egy zöld könyvet, és igazából hármasával vették, és hatalmas siker lett egyébként. Az volt az indulás, az ugrás tulajdonképpen a könyv kiadás irányába. Ott is elkövettem azt a hibát, hogy azt hittem, hogy minden működik, amit kiadok. Hihetetlen időt és energiát beletettünk egy Monty Python könyvbe, ami döbbenetes bukás lett. Gyakorlatilag, akár hiszetek, akár nem, kiadtam, hogy 5000 példányt, és 40 darabot sikerült belőle eladni.
Aztán.
Gyakorlatilag megelőztük a korunkat, mert akkor még nem ismerték a Monty Python-t az emberek, még gyakorlatilag dolágsaléjék, nem voltak még sehol igazából, és pontosabban nyilván voltak, de nem volt népszerű, és tehát mindent a megfelelő időben kell egyébként piacra hozni, tehát az a trükk az egészben. Megelőztük a korunkat, és az baj volt.
Ez társas játékokban is igaz, ez abszolút tudom adni, hogy ez teljesen így van ebben a szakmában is.
Igen, abszolút így van, és ott majdnem tönkrementem egyébként, mert volt néhány, elkezdtem művészkedni, kiadtam a római Cézárokról könyvet, stb., és a kutyát nem érdekelt, abba a szférából kiadtam könyveket, és ilyen mentő ötletként kitaláltam igazából a Cult Reader sorozatot. Eddig előtte is voltak második világháborús angol száz íróktól könyvek, ilyen infotainment, szórakoztató információ második világháborúról, de igazából a könyvek nagy részét, most a könyvek egy részét a szerzői álnéven írják a szerzők. És igazából kitaláltam egy szerzőnevet, ami egy német szerzőnév volt, ami azt jelentette, hogy megtízszerezte az értékesítéseket a többi könyvhöz, többi sorozathoz képest, és egészen sok valami közel 40 Kurt Rieder könyv jelent meg, döbbenetesen sikeres volt. Tehát egyébként jók voltak a könyvek, és jók voltak megírva. Nem volt még Blick magazin, de a könyveinkben minden legyőzhetetlen volt, minden szuper titkos volt. Imádták az emberek egyébként.
Egyébként úgy tudom, hogy 90-es években ez nagy divat volt, ugye a science fiction, meg a fantasy is álneveken ment rendszeresen magyar íróktól.
Há, igen, abszolút úgy van. Tudjuk, megjelentettem vagy 500 könyv címet egyébként. Volt romantikus sorozattól kezdve, második világháborús többféle sorozatunk, ezoterikus könyvek voltak, és igazából szinte mindegyiknek a sztoriát én találtam ki, és ott a borítókat is én terveztem. És volt olyan év, hogy volt, amikor több mint 10 szerző dolgozott, meg 7-8 grafikus csinálta a dolgaimat, de a borítókat mindig ragaszkodtam azzal, hogy én tervezzem meg. És volt olyan év, az volt a fordulópont egy kicsit, amikor több mint 50 címet adtam ki, tehát minden héten kiadtam egy könyvet, és teljesen kiégtem egyébként. Iszonyú darálás lett a vége, és akkor mentő ötletként elkezdtem, megcsináltam a Gyümit, ami igazából egy 4 perc alatt egy ilyen ötletből fakadt, és akkor mivel könyveket adtam ki, új gyakorlat volt megcsinálni a magát a játék kiadását, és az egy kicsit kirángatott, mert egyszerűen visszataláltam erre a régi hobbira.
Akkor azt mondod, hogy te találtad ki ezeknek a könyveknek a sztoriát, azt hogy kell elképzelni, hogy nagy vonalakban átadtad egy írónak a storyline-t, hogy akkor ezt kéne regény formába önteni?
Egész pontosan így van. Írtam egy olyan 4-5 oldalnyi storyline-t, odaadtam a szerzőnek, mondjuk egy második világháborús kalandregény, nyilván kitaláltam a borítóját, azt odaadtam a grafikusnak, hogy mit rajzoljon, kitaláltam igazából a címét, a sztorit, és akkor mindenki kitöltötte tulajdonképpen a tartalmat. Tehát itt körülbelül egy olyan közel 150 regénynek csináltam meg a sztoriát. Tehát krimiknek, orvoskrimiknek, második világháborús kalandregényeknek, tehát elég sok cuccot csináltam.
És ugyanaz az álnév mindig ugyanazt az írót fette?
Nem, minden témára külön álneveink voltak. Természetesen. Tehát ami működött az orvos kriminél, mondjuk Sally Hunter, az nem működött volna mondjuk a második világháborús könyveknél.
És akkor beszéltem már ugye a Gyümiről.
Igen, az gyakorlatilag 10 évvel ezelőtt jelent meg, szinte pont 10 évvel ezelőtt jelent meg, és az egy kicsit, az megint tévútra vitt egyébként. Igazából megjelent a Gyümi, és az érdekes sztori, körbejártam az összes magyar kiadót, akit annak idején látásból, akiről hallottam, Game Club, stb. Írtam nekik, természetesen senki nem válaszolt. Eltelt egy 2 hónap, és a kompaja válaszolt, hogy ha érdekes az a játék, nézzük meg. Elvittem nekik, megmutattam, és azt mondták, hogy úristen, ezt te csináltad ezt a játékot? Ez gyakorlatilag úgy néz ki, mint egy igazán komoly játék, mert nyilván megszokták azt, hogy a játékfejlesztők érkeznek mindenféle játékokkal, és tudod, nem ismerik a piacot, és akkor a katasztrófa, amit próbálnak. Mert nem tudják, hogy tervezni, mit lehet eladni a piacon. És akkor kiadtam a Gyümit, már pozsonban ki volt adva, kompa elkezdte árulni, és igazából nem fogyott. Hát nyilván ki ismerte a Vagabundot, senki. Tehát ki ismerte a Gyümit, senki. És azon gondolkoztam, ez egy őrült jó játék, hogy ilyen kevesen ismerik. Körbejártam itt a Kecskeméten a sulikba, megmutattam matematika tanároknak, és gyakorlatilag azt mondták, hogy ez az őrült jó, és elkezdtünk versenyeket grundolni belőle Kecskeméten, és volt, amikor annyira sikeres volt, több mint 100-an indultak a gyerekek, meg a Csilláron is gyerekek lógtak, és az MTV egy élőbe oda kapcsolt hozzánk, hogy verseny van. Tehát abszolút jól indult, és ami az érdekessége, egy kis belső sztori, természetesen boldog és büszke voltam az életem első saját megjelentetett játékára, és elküldtem vagy 20-30 különböző kiadónak. Nyilván néhányan válaszoltak is, és például válaszolt szólt egy nagyon híres kártyajáték cég Németországból, és mondták, hogy beszéljünk a játékról, mert érdekesnek tűnik. De közben a piatnyik is megfelelte a játékot, és ajánlottak egy szerződést gyakorlatilag szinte azonnal. Na most ahhoz képest, hogy 50 darabot adtam el, ez jó dealnek tűnt, hogy a piatnyik kiadja majd a játékot. Megegyeztünk, és ahogy hazaértem, várt az e-mail, hogy gratuláltak, világlicenszet vennék tőlem, és a világ 55 országában megjelenne a gyümi. Csak már addig ráadtam a jókat a piatnyiknak. Szóval így maradtam le a világ sikerül.
Igen, ez tud roppant kellemetlen, sőt, ez gyakorlatilag roppant kellemetlen, így ez a szitu, de aztán végül is azt...
Inkább ez csak vicces, azóta megjelent USA-ban is egyébként a Genius, de az csak egy érdekesség.
Figyelj, nézd, akkoriban ez még azért sokat számított, aztán utána jöttek így...
Bocsánat, a történelmi hűség kedvéért ez mikor volt ez a gyümis sztori?
Pontosan 10 éve, gyakorlatilag pont múltkor néztem, 94 körül.
Az 20 éve, az 30 éve volt.
2004 éve. 2016 vagyok, 2014.
BGG-n is 2014-es szerepel, aztán látom, hogy itt a Fruit Passion, a Dr. Gomb, meg a Panda is, ugye, amik a te játékaid. Ez is szépen így...
Igen, és gyakorlatilag a gyümi volt ez, hogy megvette a piatnyik, megjelent több országba, és az teljesen tévútra vitt, mert azt gondolta, hogy innentől ez, amit kitalálok, minden annyira sikeres lesz, mint a gyümi. Gyakorlatilag a csacsapolya kivételével mind totális bukás lett.
Viszont látom, hogy volt, tehát elmentél a más tervezők munkássága felé is, mert ugye itt az Arborétum, meg ugye a magyarul királyjáró néven futó Oh My Goods, amit jól tudom, a kompaja is kiadott? Vagy az csak te?
Nem, azt együtt adtuk ki tulajdonképpen. Igazából néhány évben beletellett, mert rájöttem, hogy inkább azt kellene csinálnom, amihez jobban értek, gyakorlatilag próbálok felfedezni játékokat és lokalizálni. Talán jobb a szemem a játékokhoz, mint amennyire jobb a tollam, úgymond ahhoz, hogy játékszerző lehessek.
És a csacsapolya óta így el is engedted a játéktervezést teljesen?
Hát a csacsapolya érdekes, mert megjelent az első kiadás, és 3000 darab úgy elment belőle, mint a szél, és ezen felbátorodva megkérdeztem komoly külföldi kiadókat, akiket már ismertem, hogy mi a hiba a játék, hogy hogyan lehetne igazán komoly játékká fejleszteni. Elmondták, hogy mit tegyek bele a játékba. Megcsináltam, beletettem, és totális bukás lett, idézőjelben, ugyanis nem tudtam átadni a vásároknak azt, hogy ez mennyivel jobb lett, mint az első verzió. Tehát, de egyébként szinte teljesen elengedtem, néha megrendelésre szoktam készíteni játékokat, hogyha valaki megkér egy nagyobb cég, van egy kívánsága, azt, sőt igazából, amit legutóbb készítettem az NVM-nek, igazából egy versenyjátékot, egy gázkereskedő versenyjátékot, az kifejezetten jól sikerült egyébként.
Ez a Go for LNG, azt hiszem, ugye?
Igen, Go for LNG, úgy van, igen. Ez kb. 2-3 éve jelent meg, egész vállalató lett, de az egy ilyen kis belsős projektre ment ki. Menedzserek kapták meg.
Mert... A csacsapolyáról, amit mondtál, ez a javított verzió, ez a kiegészítő, ugye, amire gondolsz?
Nem, megjelent egy nagy dobozos verzió, abban van új kártyák, vannak benne játékvégi bónuszok, tokenek, amiket megvásárolhatunk, beválthatunk, egy kifejezetten izgalmas, jó kis játék lett, csak nem tudtam átvinni az információt, hogy ez mennyivel jobb. A kiegészítő az megint őrült jól működik, azt attól meg sokkal izgalmasabb lesz tulajdonképpen a maga a játék. A belefektetett energiát és grafika, meg egyéb pénzmennyiséget, ezek nem hozzák vissza ezek a játékok. Ahhoz, hogy megérje a játékot fejleszteni itthon, ahhoz egyszerűen szükséges arra, hogy nemzetközibe is el tud adni. Nemzetközibe pedig őrült nehéz aladni, miért pont a te játékodat vásárolnák? Tehát annyi évente megjelenik 1500-2000 játék, miért pont ezt vásárolnák meg? A nagy kiadóknak megvannak a bejáratott kapcsolatrendszere, kikivel üzletel, tehát nagyon nehéz igazából ebbe a rendszerbe. És mindig újat kellene csinálni, tehát egy játék nem játék, folyamatosan ott lenni, úgyhogy inkább elengedtem ezt a projektet, hobby szinten, szoktam néha gondolkodni a játék ötleteken, de inkább arra fókuszálok, hogy jó címeket hozzak a vásárlóknak, magyar játékosoknak.
Egyébként teljes mértékben igazad van, és azt látom, hogy százával vannak dizájnerek, akik szeretnék az ötletüket eladni, és baromi nehéz, hogy most ezt bejuttatni egy kiadóhoz, vagy akár csinálni Kickstarter, tehát egy közösségi finanszírozásos megoldást, hogy tényleg, ahogy mondod, hogy világszinten is lehessen belőle valamit csinálni.
Igen, meg egy játék nem játék, folyamatosan ott kell lenni. Volt egy holland cég, aki gratulálta a Gyümihez, őrült jó játék, kipróbálták, nagyon jó, tényleg zseniális cucc, köszönik, nem kérik. Akkor ott voltam leforrázva. Ez a szuper. De miért? És őrült egyszerre a magyarázat, mert ez csak egy játék. Most egy más partnercégtől vesznek játékot, ez csak egy új Excel sor. Ahhoz, hogy tőlem kiadótól egy játékot vegyenek, vagy lokalizáljanak, az külön munka, külön ember. A vásárlók meg azt kapják meg, ami eljut hozzájuk. Tehát nekik halálosan mindegy, hogy egy Gyümit vesznek meg, vagy egy másik jó játékot vesznek meg. Az a lényeg, hogy a vásárlóknak tudnak mit mutatni. Tehát rengeteg fal van, amiről visszapattan az ember.
Ez nagyon érdekes egyébként, ezt én nem is gondoltam bele, hogy mennyiség is kell, mármint egy játék típusokból, vagy többfajta játék, stb. Ez nagyon érdekes.
Persze, hát egy játék nem játék, szortimentet.
Egyébként én is figyeltem, hogy designerek is voltak, hogy na akkor leülök, és akkor megmutatom a játékaimat, és nem egyet mutat meg, hanem négyet, ötöt, hatot, nyolcat, hogy ez is van, ez is van, ez is van, ez is van. Nagyon-nagyon.
Én és a legfontosabb kérdés egyébként ez, hogy ez a játék miben más, mint a többi. Úgyhogy
így
erre
van.
Tudsz felelni gyakorlatilag néhány mondatban, utána már esetleg kíváncsiak lesznek arra, hogy a játéknak mi a mechanikája, mert különben, vagy mit tud a játék, mert addig a pillanatig érdektelen.
Így van, én is azt láttam, hogy gyakorlatilag baromi nehéz. Mert lehet, hogy egy olyan téma van, ami nagyon jó, de ez nem most kell, majd 2 év múlva fog érdekelni minket, vagy nincs benne újdonság. Bár azért mondjuk az utóbbi évek egyik sikerjátékának mondhatjuk, mégiscsak végig én aztán most negyedik, az Ark Nova, amiben gyakorlatilag 0 darab új mechanika van, annyi, hogy 4 játékból megfelelő összerakták a mechanikákat, és ezt egyesítették az Ark Novába, ugye Kócz egyik nagy kedvence.
Igen, ugyanakkor megemlíteném, ha már itt tartunk, az ellenpontját is. A Friedman Frizének volt egy Copycat nevezetű játéka, ami kimondottan más játékokból volt összeollózva. Konkrétan leírta a szabálykönyv végén a szerző, hogy melyik játékokból melyik részt emelte át, és hát nem lett sikeres a játék ettől, hogy nagyon nagy szerzőktől, nagyon népszerű játékokból emelt át mechanizmusokat.
Nézd, ha tudnánk, hogy milyen siker kulcsa, az aranycsinálás titka, akkor mindenki azt csinálná. Tehát...
Igen. És akkor az lenne az unalmas.
Igen.
Akkor beszéljünk a 20-as évekről, mert úgy érzem, itt volt az igazi változás, ugye a Baraka után. Ugye jött a nagy régi kredence, a Föld és víz, a Port Royal remake, és ugye a Farkasok, a Söréskenyér, illetve az Acélmágnás. Meg aztán
igen,
ugye a legújabbak.
Igen, az Acélmágnásig bezárólag tulajdonképpen csak úgy kerestem, hogy mit szeretnék bemutatni, mit szeretnék hozni. Igazából az Acélmágnás van az első olyan játék, ami gyakorlatilag körülbelül néhány perc játék után döntöttem, hogy szeretném kiadni. Teljesen, tehát gyakorlatilag annyira jól működött, hogy ez lehetetlen, hogy ne legyen egy jó kis magyar kiadása. És addig a játékig, addig tulajdonképpen csak úgy próbáltam megfejteni, hogy mi az, amit szeretnék csinálni, kerestem, hogy mi a legjobb út igazából a Vagabundnak. És igazából a Söréskenyér és a Farkasok voltak az első igazán olyan játék, amelyet szinte tudatosan, már tudatosan gyakorlatilag a projektépítésnek a része volt, és azóta is próbálok játékokat egyre aktívabban beilleszteni a kiadási vonalamba, ami legjobban illik a stílusomban. És igazából ennek köszönhető a Jeruzsálem, Kutnaura is, Amritszár aranytemplom, stb.
És mi a te stílusod igazából, amit így említettél?
Tehát azok a családi plusz játékok, tehát azokat a játékosokhoz azokat próbálom megszólítani, akik már van játéktapasztalatuk és játszottak játékokkal, és valamit olyat keresnek, tehát már nem azok a vásárlók, akik impulzusként bármit megvesznek, hanem igazából valami komoly indok van mögötte, hogy ezt a játékot miért veszem meg, és miért marad a polcon. Tehát igazából ilyen játékokat keresek. Kicsit családi plusz, épp hogy gamer, de mindegyikben van valami egész komoly különlegesség, ami miatt én polcon maradónak gondolom őket.
Bocsánat, egyébként én is azt érzem egyébként, hogy ezek ilyen nagyon okosan így kézzel válogatottak, és azt látom, hogy nagyon lelkesen várják a most már törzsvásárlóid, hogy miket válogatsz, mi lesz a következő játék, amit tervezel. Ugye most úgy tudom, hogy a Szeres a legújabb sztori.
Igen, gyakorlatilag a Kutnahora most jön néhány hét múlva, az aranytemplom úton van felénk, és a Szeres tulajdonképpen lassan nyomdába küldöm majd, és a Hősök kívül tágasabb elméletileg úgy néz ki majd, amikor nyár végén jön majd. Az van most folyamatban.
A saját kiadású játékait közül melyiket tartod a kedvencednek, akár olyan szempontból is, hogy melyiket játszol a legszívesebben, de nem feltétlenül ez lehet az egyetlen szempont. Illetve, ha lehet ilyen kulisszatitkot kérdezni, melyik a legsikeresebb az eddig kiadott játékait közül?
Nyilván a gyümi az örök gyerek igazából, de abban a gyümi géniusz verziója sokkal jobb. Nekem igazából ez, ami a legközelebb áll hozzám. Hát a csacsapolya más miatt, mert szerintem abban is van egy kifejezetten, abba tettem, inkább azért, mert abba tettem a legtöbb energiát, mind látványban, megjelenésbe, kieggel, tehát abba volt a tényleg a magason a legtöbb munka. Tehát ez a kettő, ami szerintem kimagaslik úgymond a többi közül.
És hogyha a nem általad tervezetteket nézzük azok közül?
Hát ez jó kérdés, nekem mindig az a kedvencem, amivel éppen játszom, hogy éppen kiadom, mert nem véletlenül adom ki. Úgyhogy az utóbbi időben igazából a Kutnauer a nagy kedvencem, mert azt nem is értem, hogy pontosabban értem, hogy miért pottyant az ölembe. Nekem az lett annyira más, mint a megjelenő játékok tömkelege, hogy az lett most igazából nagy kedvenc. Hát illetve a Farkasok, ami az első nagydobozos játék volt tavaly, az számomra megunhatatlan pont azért, mert rengeteg út vezet a győzelemhez. Tehát, és igazából a Farkasokat is azt emelném ki a kiadott játékok közül, mert annyi visszajelzést kvázi családoktól még életem mert nem kaptam üzenetet, hogy leülnek 7-10 éves fiúval, és gyakorlatilag farkaskodnak, és vándorolnak, és stb. Tehát írták, hogy hatalmas élmény volt. Egyrészt megjelenésileg, másrészt meg egy annyira jól eltalált játék, úgyhogy igazából első nagydobozos játéknak tényleg jó választás lett.
Én még mindig nem játszottam vele, úgyhogy most már pótolnom kell, mert az a helyzet, hogy annól, amikor először láttam a Climbers-be a Farkasokat, még ugye angol verzióban Wolves-ot, hogy nem tudom, ez az egy darab szem van a borítón, ez olyan, nem tudom milyen téma se olyan, oké, Farkasok vannak benne, azt szeretem, de hogy nem éreztem, hogy igényt rá, de aztán lehet, hogy sőt, szerintem biztos vagyok benne, hogy a te marketing akciódnak is köszönhetően roppant népszerű lett Magyarországon.
Nézd, gyakorlatilag egészen máshogy kell gondolkodnom, mint a nagy kiadóknak, akiknek megvan a megfelelő értékesítési csapata, megvannak a megfelelő csatornák, dúrják be a játékokat gyakorlatilag a multi polcaira, stb. Mivel én az éjjátékaim nem jutnak el a multikba, sőt igazából, hogyha belegondolok, a Game Reflex polcaira sem kerülnek, kvázi ők nem terjesztik a játékaimat. Tehát igazából egészen más úton kell eljutnom a vásárlókhoz, egészen más utakat kell keresnem, és igazából ez van folyamatban.
De megragadta a figyelmemet, amikor azt mondtad, hogy nem tudod, hogy landolt nálad a Kutnahora, pontosabban tudod. Erről van kedved mesélni egy kicsit?
Abszolút érdekesség, igazából én van egy kis csemániám, tehát régóta Prága főleg, kifejezetten kitüntetett figyelemmel követtem a játékot, és nyilván mivel ez a CGA gyakorlatilag a Game Clubnak a kiemelt partnere, nyilván nem is gondoltam, hogy valahogy is kiadhatom ezt a játékot, pontosabban ezért csak fél szemmel figyeltem. És láttam a kommunikációból, hogy olyan, mintha nem szeretnék kiadni, olyan, mintha egy kis távolságtartás lenne a játéktól. És akkor gyakorlatilag ezután megkérdeztem a csehektől, hogy fiúk, hogyha nem érdekel senkit a játék, én Magyarországon nagyon szívesen kiadnám, mert ez egy zseniális cucc, tehát egy magyar kiadás mindenképpen megérdemelne. És mondták, hogy dehogy, hát van partnerük, tehát egyáltalán. Mondom, oké, köszi. Eltelt egy körülbelül egy ilyen néhány hét, és mondták, hogy figyeljük, beszéltünk a magyar kiadásról, mert úgy látszik, senkit nem érdekel. És igazából ennyi az ölembe hullott a játék, ilyen egyszerű a sztori.
Én annyit hallottam nemrég, hogy a Game Clubon belül komoly véleményütközések voltak, mert nem mindenki értett abban egyet, hogy ezt el lehet engedni, de végül ez a döntés született.
Nézzük a jó oldalát, egyrészt jön magyarul. A másik jó oldal, hogy akkor csak magammal kell megbeszélni igazából, hogy kiadok egy játékot. Ugyanis igazából néha el szokott merülni, míg a szitlovagok ketten vannak, egy mester és egy tanítványa, a vagabund tulajdonképpen egyedül van, tehát... Persze ez nem teljesen igaz, mert természetesen sokan segítenek fordításban, értékesítésben, stb., de alapvetően én szoktam eldönteni egyedül, hogy kiadok-e egy játékot, és egészen speciális módon szoktam játékokat menedzselni. Igazából én szinte mindig, ha már itt tartunk, két fordítást kérek a játékszabályokból. Például a Farkasoknál is két különböző fordítás készült, miközben én egyrészt játszom a játékkal, másrészt próbáltam beleásni annyira a témában, amennyire csak lehet, néztem dokufilmeket a Farkasokról, és mire hozzám kerültek a fordítások, egyrészt teljesen fejbe volt a játékszabály legapróbb részlete is, és rá is hangolódtam, és azokat összefűzve készítem el így a magyar szabályt, hogy minél profibb legyen.
Tehát gyakorlatilag a két nyers szabályból összeszerkezted a végleges szabályt.
Majdnem, mert a nyers szabály az nem azt jelenti, hogy teljesen nyers, csak a két konkrét fordítást kapok, tehát nem nyers szabály, két konkrét fordítás, és akkor összehozom gyakorlatilag az angol szabállyal és a játék tapasztalatommal, és nagyon sokszor ki is egészítem, mivel játékos fejjel is gondolkodom. Tehát tudom, hogy a játékosoknak mi lesz tulajdonképpen, ami egy kicsit nehézséget okoz, és azt még általában kiszoktam még egészíteni, hogy még érthetőbb legyen.
Itt egy ilyen játékszabálynál esetleg van arra is lehetőség, hogy belenyúljál egy kicsit a szabálykönyv szerkezetébe, vagy az, ami adott szerkezetileg ahhoz tartanod kell magad, és igazából csak a szövegeket lehet változtatni.
Csak a szövegeket lehet változtatni, tehát nyilván van egy játékszabály, amit szerkezet, amit kitalálnak a kiadók, és igazából én csak maximum egy picit jobban tudom magyarázni, szerkezetbe nem nyúlhatok bele. Akarnék.
Hát gondolom azért van limit karakter számba, stb., mert azért el is kell férni azok mellett a grafikák, illusztrációk, stb. Mellett egy szabálykönyvben.
Hát igen, általában, hogyha angol szabályod van, a magyar szabály legalább egy 15%-a hosszabb, mint az angol. Ha német szabály, meg gyakorlatilag a magyar szövegnél is még hosszabb lenne, de szerencsére már nem kell kiadnom német szabály. Tehát nem kell visszafordítanom szabályokat magyarról németre. Például a hajszát, azt úgy készítettük, hogy volt egy spanyol szabályunk, és volt egy angol szabályunk. És a spanyolról is készült fordítás a magyarról, és azt úgy fűztem össze. Tehát például az eredeti kiadásban volt hiba, három hiba volt a játékban, és az egyik kártyán is. Én szóltam a kiadónak, de ezt, hogy elpatintották. Tehát hibásan jelent meg a spanyol eredeti kiadás, míg a magyar hibátlan volt.
Egy kérdésem lenne, mert ez saját tapasztalatból akarom kérdezni, hogy a Jeruzsálem az megvan, játszottam is már vele. Mennyit küzdöttél a devírrel? Mert azért az olaszok, bocsánat, lehet, hogy spanyolok, mindig keverem a devírnél.
Spanyolok, Barcelona.
Igen, hogy tehát az olaszok legendásan rosszul írnak szabálykönyvet, de ahogy látom, a spanyolok sem maradnak el tőlük, mert egyszerűen borzasztó a szerkezet a szabálykönyvnek. Tehát, hogy azt vettem észre, hogy nem úgy van felépítve, hogy egy szabálykönyvnek kéne ezt. Nem tudom, hogy te hogy tapasztaltad annó meg, amikor készítettétek.
Hát igazából az érdekes a sztória, mert én játszottam ezzel a játékkal, és rájöttem, ez egy zseniális kis cucc, és írtam a devírnek, hogy tudom, hogy van magyarországi konkrét partnere, de ha nem érdekli a játék, én szívesen kiadom, mert mindenképpen szeretném kiadni, és természetesen nem is válaszoltak. Aztán megkerestem a szerzőt, és mondtam neki, hogy gratulálok, ez az első munkája egyébként, és beszéltem vele, és mondtam, hogy esetleg hozzon össze a devírre, mert tényleg szívesen kiadnám Magyarországon, és így gyakorlatilag kerültem kapcsolatba velük, és mivel a fő partnere egy másik nagy kiadó, nekik először le kellett mondaniuk tulajdonképpen erről a játékról, az Anno Dominről, és így tudtam megjelentetni, csak érdekesen csak a maga, ahogy hogyan alakult a kiadása, és valóban nem a legtökéletesebb a szabály, és még abban sem vagyok teljesen biztos, hogy a szabály nem rugalmas egy kicsit, mert nemrég azt vettem észre, hogy egy évvel a játék kiadása után a szerző gyakorlatilag egy kérdésre válaszolva olyan, mint hogyha hát a játékszabályból nem esett le teljesen. Tehát nem volt egyértelmű a szabály, se angolul, se hogyan sem. És tehát néhány szabály, még majdnem azt mondanám, hogy nem kőbefésett. A németek sokkal precízebbek szerintem ilyen szempontból, de a mediterránok szerintem egy kicsit rugalmasabbak.
Ez lehetséges, igen. Mondom, van egy pár olasz játék, aminek borzasztó szabálykönyvei vannak. Szerencsére személyes kedvencem, hogy Kócs is nagyon szereti Simone Luciani szabályait, már egész jól megírogatják végre a szabálykönyvírói. Nem tudom, hogy ő csinálja-e, vagy hogyan zajlik így ez egy kiadóknál, de az a tapasztalatom, hogy a Luciani játékoknál már egész tűrhetőek lettek a szabályok. Most, hogy beszélgettünk már a múltról, illetve a közelmúltról, beszéljünk egy kicsit a jelenről, és hogyha van kedved a közeljövőről, illetve a későbbiekből. Amikor én voltam, most tavaly voltam először Essenben, és egy kedves ismerősöm megkérte, hogy hozzak neki pár játékot. És ezek a játékok eléggé olyanok voltak, amik ezek a radar alatt, vagy radar környékén, vagy akár még alatta futnak. És az egyik ilyen játék volt például az Amalfi, amiről azóta se hallottam, hogy bárki beszélt volna Magyarországon, és az Amritsar, amivel megkértek rá, hogy hozzak egyet, ezért hoztam egyet, konkrétan ugye azért tudtam, hogy belinkelni nálatok a fémpénzt, mert én neki lefotóztam, és megkérdeztem, hogy te figyelj, hozzak fémpénzt, nem, az nem kell. Jó, rendben van, és akkor ugye de a játékot azt elhoztam neki, és láttam kipakolva az elefántokat, és nagyon érdekes, hogy nem miniket látunk, hanem gyakorlatilag meeple-öket.
Igen.
És örülök neki, hogy például te erre úgy döntöttél, hogy ezt megnézed, és nem tudom, mesélj erről, hogy ez így hogy született.
Nyilván mindegyik játék lokalizálásának van valami egyedi sztória. Itt mondjuk ez annyira nem volt izgalmas a sztori, én is láttam ezt a játékot. Most igazából nekem a társasjáték, a társasjáték kiadása, vagy a társasjátékozás hobbi. Tehát aki beletekeredik ebbe a hobbiba, és tényleg komolyan minden nap foglalkozik vele, állandóan figyeli az új megjelenéseket, a szerzőket, a kiadók dolgait. Én legtöbben egyébként Twitteren szoktam nézni az információkat, és ott láttam igazából először, és elkezdtem nyomozni utána. Nagyon jó volt a sztori, nagyon jó volt gyakorlatilag a megjelenés a játéknak. Megnéztem a játékszabályt, mondom, ez zseniális kis cucc, felvettem a kapcsolatot a kiadóval, szereztem közben a nagykerbe aranytemplomot, és elkezdtünk vele játszani, és gyakorlatilag szerintem még aznap megvettem a jogokat, mert annyira bejött nekem a játék.
Akkor ezek szerint itt nem kellett senkire várni.
Nem, itt nem kellett senkire. Gyakorlatilag én régebb óta már kapcsolatban voltam velük valamit, több másik játékkal kapcsolatban levelezgettünk, de itt nem kellett senkire se várni. Ez is érdekes, egyébként volt olyan játék, amit már megbeszéltem a kiadóval, a példányszámot, árat. Elkérték nyilván az infokat a szerződéshez, és egyszer csak nem én adtam ki a játékot, mert valaki rám licitált igazából példányszámmal és pénzzel is nagy valószínűséggel, tehát vannak ilyen érdekességek. De hát ez belefér.
Akkor én a marketingről szeretnék kérdezni egyet. Én szerintem a Vagabundnak a legjellegzetesebb a közönség fele mutatott arcából az a nagyon erőteljes marketing tevékenység, amit nem tudom, hogy csak és kizárólag egy személyben neked köszönhető, vagy van-e esetleg valamilyen ötlet csapat emögött, de azt nehéz nem észrevenni, hogyha az ember mondjuk követi a Vagabundot Facebookon, hogy mennyire aktívan csinálod ezt. Ez hogyan alakult így, illetve hogy van-e mögött csapat, vagy ez teljesen a te egyszemélyes megoldásaidon alapszik?
Jó, gyakorlatilag tök egyedül csinálom az egészet, igazából nekem ez egy tovább is a társasjátékozás az a hobbi, és minden, ami ebből fakad, igazából teljesen ösztönös, és engem ez, tehát eleve gyakorlatilag, amikor borítókat terveztem, őrült kreatív munka volt, és igazából a játéktervezés is kreatív munka, és amit a Facebook és egyéb szociális felületeken látsz, az tulajdonképpen olyan, mintha egyszemélyes blogolása lenne egy kis kiadó hétköznapjainak. Tehát a kérdés adta válaszolva, semmilyen team nincs mögöttem, tök egyedül csinálom.
Mindenképpen nagyon nagy az impaktja, én azt érzem. És engem meg egyébként személyesen lenyűgözött az, hogy amikor bevetetted azt az ötletet, hogy majd a társasjátékok ünnepén délután 2-kor mindenki farkas vonyításban törjön ki, akkor konkrétan a fejemet fogtam, hogy ki az az őrült, aki délután 2-kor elkezd farkas vonyítani. És annál nagyobb lett a meglepetésem, amikor délután 2-kor az egész terem elkezdett vonyítani, és tényleg az egész, ugye egy légtér, tehát szép. Éppen a legtávolabbi sarokban is kiválóan lehetett ezt hallani. Úgyhogy le a kalappal, én úgy érzem, hogy ehhez kell azért egy jó értelemben vett gátlástalanság is, hogy ezt tudja az ember csinálni.
Hát nem is tudom, hogy a gátlástalanság a legjobb szóban, nem vagyok biztos, de inkább azt mondanám, hogy kreativitás. Tehát néha azt szoktam mondani, hogy van naponta 100 ötletem, de lehet, hogy mind borzasztó rossz, tehát az is simán előfordul, de ez a farkasüvöltés valóban. Hát hogyha nincsenek meg a terjesztési felületeid, nincsenek meg azok a csatornák, amelyeken el tudod juttatni az információt, vagy az ötleteleid másoknak, mindig máshogyan kell gondolkodnod. Úgyhogy tulajdonképpen az, ami a hátrányom, az előnyöm igazából, hogy én vagyok a legkisebb, de legaktív. És a farkasüvöltés valóban gyakorlatilag engem is egy kicsit meglepett. Tehát nem mondom, hogy előtte nem szorongtam, hogy egyedül fogok üvölteni, mint egy hülye, de gyakorlatilag teljesen meglepett, hogy tényleg vonyította nem mondom, hogy az egész, de azért nagyon markánsan a farkasüvöltés magát a játékot. És egyébként annyira jól összejött a maga ez az egyedi marketing és maga a játék, hogy gyakorlatilag nyáron jött a játék, és 3 hónap alatt szinte el is fogyott nyár végén, és igazából az első kiadás az tényleg roppant sikeres lett. Nem tudom, hogy ennek köszönhetően, de azt gondolom, hogy ez markánsan segített az értékesítésben.
Hát megismertebbé is tett téged, azért látom, igen. Hogy most már mondom, tehát az Amritszárt meg a Szereszt már várják emberek, és látom, hogy népszerű, tehát az, hogy van már beszédtéma a Vagabund, hogy nem csak egy kecskeméti fickó, aki kártyajátékokat csinál, hanem várják, hogy na, mire esett rá a szemed, és mit fogsz legközelebb hozni.
Hát igen, egyébként ez lett volna kimondatlan, amikor elkezdtem kiadni játékokat, hogyha valaki meglátja a kis pandát a társasjáték logóján, tehát az jusson először eszébe, hogy feltegye a kérdés, hogy na vajon miért került ez a játék kiadásra, tehát kell benne lenni valaminek, ami mindenképpen indokolja a kiadását. Hogy lassan, ha na mindegy, ebbe az irányba elvezek, ezt próbálom elérni, ezt a célt.
És akkor most fog érkezni ugye a Szeres hamarosan, és mi lesz utána? Mi az, ami a várható még?
Ez érdekes kérdés, mert gyakorlatilag van egy szerződésem már a Hősök kívül tágasabb játékra, viszont ott úgy tudom, legalábbis a kiadótól, hogy valaki úgymond bepanaszolt, hogy én nem megbízható vagyok, úgyhogy ne adja ide nekem a jogokat. Úgyhogy ahogy mondtad, hogy Vagabund ismertsége növekszik, úgy gyakorlatilag nyilván növekszik az ellenszurkolók tábora, és ez tök természetes.
Ez melyik játék, így, hogy Hősök kívül tágasabb, így nem ugrik be, hogy ez nekem?
Keep the heroes out.
Ó, megvan, igen.
Szóval, tehát így működik a világ, elfogadom, egyre valóban tényleg egyre ismertebbek a vagabund játékok. A Vagabund Express-t is ezért találtam ki, egész sokan becsatlakoztak, ami gyakorlatilag arról szól, hogy kész vagabund társasjáték pakkokat készítek össze, és társasjáték kluboknak küldök, ahol egy hónapig játszhatnak vele, és ők vállalják, hogy tovább küldik a következő klubokba. Tehát ez is szerintem érdekes, meg így ismertebbé teszi a játékokat.
Szerintem ez zseniális, egyébként én nézegettem is, hogy ezeket, mert ez így teljesen jó egyrészt megmutatni kluboknak, hogy kipróbálhassák, és hogy esetleg olyan, akkor beszerzik maguknak, tehát marketing értéke is van. Gyakorlatilag megoldott, hogy úgymond játékmesterek nélkül, promóciós utazások, stb. Nélkül így kipróbálhatják a játékokat, ez egy nagyon ötletes kezdeményezés.
Ez a vagabund stílus.
Hát igazi vagabundként sétálnak ezek a társasjátékok így.
Igen,
akkor.
Igen.
Most, ha kicsit elszakadunk a Vagabund kiadótól, akkor okay. Lehet egy olyan kérdésem, hogy meg tudnál nevezni egy-két-három kedvenc játékot, amit nem adtál ki magyarul, ilyen vagy olyan oknál fogva, de nagyon szeretsz vele játszani. Esetleg kiadta másik cég.
Hát igen, nyilván van több ilyen játék is, így jó, megleptél a kérdéssel. Nekem a Marco Polo a kedvencem tulajdonképpen az első része. Olyan jó kis döntések vannak benne, olyan izgalmas, szűk a játék, hogy az bármikor elő tudnám venni és újra tudom játszani. Azt például kifejezetten szeretem. A kártyajátok közül az nyilván sajátot nem akarok mondani, de Arborétum, ami továbbra is nagy kedvenc, akárhány sztori játszunk vele, mindig más a sztori. Most megleptél, készültem volna, felírtam volna játékokat. Az az igazság, hogy annyira beszűkült az időm, hogy majdnem csak azzal játszom, amit ki szeretnék adni. Tehát régebben sokkal több időm volt játszani, most sajnos kevesebbet játszom, mint szeretnék.
Hát ezt sejtettem, a társas játékszerzőktől is gyakran hallani, hogy szinte csak a saját fejlesztés alatt lévő játékukkal játszanak.
Igen,
majd eszembe, majd szólni, mondani fogok címeket, de most így hirtelen ezek voltak a fejembe csak.
Egyébként én is tudom ezt megerősíteni, hogy amióta tesztelek, azóta a saját szórakozásra messze kevesebbet játszom, és tényleg én is az vagyok, hogy többet kéne játszani, csak nem nagyon van idő rá. Mit látsz a jövőre nézve, milyen trendek jellemzőek, mi az, amit te úgy látsz, hogy ezek az irány ez lesz, vagy éppen valami éppen eltűnőben van?
Ez ketté bontanám, egyrészt az értékesítési trendekre, illetve a megjelenési trendekre. Tehát a kiadók beletekeretek ebbe, hogy minden évben ki kell hozni egy újdonságot, akik készítenek játékot, és hatodik haszakad, meg kell jelenni vele eszerre, stb. És szerintem ez azt eredményezi, hogy egyrészt a játékok kiforratlanok és teszteletlenebbül kerülnek kiadásra. Másrészt pontosan ugyanez, mint a filmiparnál, a jól bejáratott brendeket ismételgetik újra. Nyilván, mint a filmekben Pókember, 24 Batman, 10-valamennyi, gyakorlatilag ez működik, és kevesebb új játéka fognak kísérletezni az igazán nagyok. És hogyha megnézed a filmszakmát, gyakorlatilag a mozdi, azt nem mondom, hogy meghal, de egészen más irányba fejlődött, és most az igazán kreatív dolgok a sorozatokban vannak. Szerintem itt is az lesz, hogy a nagy kiadók beállnak a nagy példányszámokra, brendekre, és a kicsi kiadóknál lesznek a... Főleg én hiszek abban, hogy az első játékos szerzőknél vannak az igazán jó ötletek.
Ezt egyébként én megerősíthetem, hogy ténylegesen, mert amikor valaki be akar törni a piacra, akár ugye közösségi finanszírozással, vagy úgy, hogy első játékos szerző, és próbál bejutni valamilyen kiadóhoz, az tényleg az van, hogy ott lehet érdekességekbe botlani, mert ott próbálnak kitűnni valamivel, mert hát ugye ebben a nagy zajban, ebben a dömpingben nagyon nehéz. Egyébként én is azt érzem, hogy a kiadók, ez saját vélemény, hogy a kiadók között vannak az ilyen kisebb kiadók, akik már mint mondjuk akár a Vagabund, hogy már kiadott 15-20 játékot, és ezért már egy kicsit így nyílik a portfóliója, de azért még úgy nagyjából szűkösen van, nem pedig nem egy olyan játékról beszélünk, mint például ugye akár beszéltünk Isaac Childressről, aki gyakorlatilag 4 játékot csinált meg, és ebből van meg, ugye nem feltétlenül mindenki ilyen sikeres, vagy a Frixelius ugyanez a Marssal, de vannak azért az ilyen közepes, nagyobb kiadók, akik azért még így mennek sok irányba, sokféle játékuk jelenik meg, és vannak a nagyon nagyok, itt főleg a németekre gondolok, Hansum Glück, Hús, Schmidt, vagy akár a Pegazus, akik viszont gyakorlatilag tényleg az van, hogy vannak a brandjeink, vannak a saját koncepcióink, játékaink, tervezőink, stb., és semmi más.
Igen, tehát nyilván el kell dönteni, hogy szőnyegbombázással adsz ki játékot, vagy pedig úgy, mint én, nagyon szűk keresztmetszet mentén egy nagyon jól élesen körülhatárolható kiadói profillal jelenik meg. Én az utóbbit választottam. Nyilvánvaló okokból.
Hát kevesebb embert is igényel.
Amit mondtál, hogy a kiadók szeretik a bevált recepteket, és azt ismételgetik, ott én nemrég futottam bele abba, hogy valamiért az Elékecnek a weboldalára fölmentem, és volt egy ilyen fül, hogy társasjátékfejlesztőt keresünk, és akkor le volt írva, hogy csináljál nekünk, légy szíves, olyan társasjátékot, ami tablóépítő, egyedi kártyák vannak benne. Jó példa erre a Most terraformálása az Ark Nova és az Őrsz. Hát nyilván felsoroltak három nagyon befutott címet. Ők is szeretnének egy ugyanilyet kiadni. Valahol érthető.
Hát ilyen egyszerű, úgy van. Hát illetve tehát egyrészt a kiadói profilok, ki hogyan tudja képviselni azt, amit kiad. Hát nekem könnyű helyzetben vagyok, mert én be tudok állni a játékaim mögé, mert ezeket tényleg szeretem, ezeket a játékokat, de hogyha túlságosan szélesen nyitnám az ollót, kifejezetten hiteletlenné válna ez a projekt. Tehát ez így tud működni, évi 11-12 játékkal, speciálisan ez a családi pluszos témakör, amit megjelentetek. A másik az értékesítés változása szerintem, ami esetleg a mintatársas játékozás jelene vagy jövője. Szerintem ez is kifejezetten érdekesen változik. Én a könyvszakmából jöttem, ott frankon kitalálták a nagy kiadók, hogy mindent adnak ki tényleg szőnyegbombázással, és mindent betolnak a multikba, és akkor pedig mindent eladnak, és akkor ilyen egyszerű csörög a kassa. De elérkezett a nap, amikor tehát a multik azok itt vannak, mint a 30 éve Magyarországon, akik teljesen mindegy, hogy könyvet adnak el, társasjátékot vagy szappant. Az a lényeg, hogy csörögjön a kassa. És igazából egy napon kitalálták a multik, hogy szuper, hogy ennyi beszállítónk van, innentől kezdve csak egy valaki szállítson be, minél nyomottabb áron. És a nagy könyvkiadók ott álltak tulajdonképpen, hogy hol adják el a hatalmasra duzzasztott készleteiket. Nem mondom, hogy Magyarországon ez lesz a társasjátékokkal is, de szerintem nem a rövid távon jó irány, de hosszú távon szerintem nem ez lesz a fő értékesítési irány.
Ezt hogy érted, hogy egy beszállító?
Tehát multiknak tök mindegy, hogy milyen társasjáték van a polcokon. Nem kell neki őrült nagy választék, elég, hogyha egy beszállító viszi a választékát.
Világos.
Nem mondom, hogy ez lesz Magyarországon is, de itt is azért látszik a túltermelésnek a jelei tulajdonképpen, bár azt szerintem nem nehéz észrevenni.
Felvétel előtti beszélgetésünk során megemlítetted, hogy a felszínen nagyon békésnek tűnő magyar társasjátékos széna mélyebb bugyraiban elég komoly küzdelem zajlik a vásárlók kegyeiért. Erről kérdezhetek-e esetleg valamit, hogy valami kulisszatitkot, érdekes sztorit el tudsz nekünk mesélni, anélkül, hogy utána valaki perbe fogna minket?
Köszi, nem. Igazából belegondolsz, ez egy hatalmas piac, tehát több milliárdos piac, tehát hogyha egy nagy kiadó veszít 10-20%-ot az értékesítéséből, az 500 millió forint, az nincs az a pókerjátékosnak, akinek az arcizma ne rendülne meg egy pillanatra, ekkora a veszteség, vagy nem elvárt forgalom megléte esetén. Tehát nyilván a vásárlók kegyér hatalmas üzlet, nagyon hatalmas verseny folyik, nyilván a vásárlók nagy része a piac abban a szegmensében való egyszerű, könnyű partiját, játékok, egymondatos játékok, ott lehet igazából valószínűleg nagy példányszámokat eladni. Ott szerintem hatalmas, nagyobb gyűrés van, ki hogy kerüljön be pozíciókba. Ebből szerencsére idézőjelben kimaradok.
Értem.
De azt érdemes megfigyelni, hogy a nagy kiadók azért nem tartják igazából egymás játékait a portfóliójukba. Mert hogyha elad valaki egy játékot a másik kiadótól, akkor egy darab sajátot már nem ad el, és az már rögtön kvázi veszteségként éri meg.
És mivel ugye elég nagy a dömping, elég sok minden van, ami nagyon hasonló, hogy itt ez, ott az, a mutam az.
Nem, hát mondtam, az én játékaimat se tartják tulajdonképpen a nagy kiadók, tehát gyakorlatilag néha elvétve X-okokból néhány darabot vesznek, de összességében egyáltalán nem terjesztik.
Laikusként nekem az a elképzelésem, hogy az elmúlt mondjuk azt úgy 5 évben azért nem csak a meglévő vásárlóközönségen lehetett marakodni, hanem itt azért volt egy számottevő bővülés. Ez ténylegesen megfelel a valóságnak? Te is érzékeled ezt, vagy mennyire látsz erre rá?
Ez jó kérdés. Gyakorlatilag, amikor elindult ez a bővülés, akkor nekem nem volt még annyi komoly játékom, ahol igazán éreztem volna. Tehát nyilvánvalóan volt bővülés, ezt lehet látni a számokból, de én nyilván kimaradtam ebből is, mert mindig le vagyok maradva néhány évvel a trendek mögött. Viszont most a saját játékaim azt látom, hogy egyre erősebb az érdeklődés rájuk. Most ez vagy a bővülés oka, vagy pedig a vagabund imázsának, illetve a válogatott játékoknak az oka, de egyes címekből sokkal sikeresebbnek tűnök, mint korábban. Most csak a példa kedvéért, gyakorlatilag érkezik a Kutnahorá, és a játék még nincs itt, és még csak néhány partnerrel, tehát én szűkebb körbe futottam körbe a partnerekkel, de a játék körülbelül 80%-a már gazdára is talált igazából.
Az elég szép, és ilyenkor megéri belefogni egy második kiadásba? Egy második nyomásba?
Szerintem a Kutnahoránál igen, tehát nyilván megvárom majd a játékosok visszajelzését is, hogy amit én jónak gondolok, hogy ők is úgy látják-e, de a Kutnahorában kivételesen pont, nem kivételesen, amit kiadok, azokban hiszek, de a Kutnahor az egy tényleg egy egészen különleges játék, semmihez se tudnám hasonlítani, egy nagyon jó kis játékélményt nyújt, úgyhogy szerintem abból lesz majd második kiadás is majd össze. Nyilván ez most arról beszélek, a kereskedők oldalára mondom, tehát a játékosoknak, akik venni akarnak a közeljövőben, ők tudni fognak, de hogyha az elfogy az első gyártás, akkor már csak ősszel tudnak megint belecsapni.
Hát igen, a Kutnahora az biztos, hogy egy jó játék, bár engem legjobban a Kutnahorában az a komponens minőség volt, ami lenyűgözött, és azóta is mindig mindenkinek szoktam mondani, hogy annak szurkolok, hogy 5 év múlva már csak ilyen komponensek legyenek minden társas játékban.
Hát én azt mondtam, hogy gyakorlatilag a csehek jobb sört készítenek, mint társas játék minőséget, az biztos.
Ugye én beszéltem ki eszemben avval a céggel, aki ezt a komponens gyártja, itt van nálam a névjegyük is. És ez egy nagyon érdekes dolog, mert nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi lesz belőle, mert azt mondták, ráadásul valamivel olcsóbb is tud lenni, mint a minik, tehát a műanyagnál tudnak olcsóbb árakat néha összehozni. Ja, ez a Rewood, így van.
Én ezt úgy tudom, hogy Németországban gyártották,
így van,
de
így van.
Dolog. Gyakorlatilag ez hulladékból, tehát papír hulladékból és fa hulladékból, speciális EU szabálynak megfelelő ragasztó anyagból készítettek egy olyan mípülöket tulajdonképpen. Nagyon valósághű, nagyon jó a tapintása, és kifejezetten jó színezhető és használható.
Hát az a kérdés, hogy mennyire lehet ezt nagyon finoman, tehát milyen evennek részletgazdagan megcsinálni. Tehát...
Ja, nagyon, nagyon szépek a kis házikók, a bányász figurák, nagyon szépek a játékban, az abszolút profi.
Akkor Józsi, te még nem láttad a Kutnahorát ezek szerint?
Asztalképet láttam róla, tehát volt már előttem, de úgy, hogy...
Kifejezetten részletgazdagnak mondanám. Tehát, hogy nem túl nagyok ezek a figurák, és bőven van rajtuk részlet.
És nagyon jó a tapintásuk is egyébként, tehát teljesen kellemes, kicsit rugalmas, nagyon jó. Nem tudom, mennyire fog elterjedni, tehát ez sok mindenem múlik. Szerintem több játék is fog jelentkezni ezzel majd.
Hát most ugye az EU-ban főleg a németek rámentek erre a környezettudatos vonalra, úgyhogy én is kíváncsi vagyok nagyon, hogy ez a ilyenfajta komponensek, ezek hogyan fognak elterjedni, elterjednek-e, mert mondom, a cég is kint volt eszembe, és próbálta ő is promotálni magát.
Igen, és igazából ez is a társasjátékozás jövőjének az egyik iránya lehet, hogy olyan új alkatrészek jelennek meg a játékba, amire nem is gondoltunk még eddig. Olyan új technológiákat vetnek be.
Igen, amit szintén a felvétel előtt beszéltünk, ugye a legacy játékokban hamarosan jöhetnek az ehető komponensek.
Igen. Hát illetve még az értékesítési csatornákra, én azt látom, hogy nagyon nehéz igazából folyamatosan talpon maradni, hogyha csak egy ötleted van. Értem arra, hogy csak egy webshopot indítani igazából őrült egyszerű, de csak egy webshop egyszerűen nem tud működni hosszú távon, mert ahhoz valami plusz kell, hogy működőképes maradjon. Mint ez a boltokra is igaz, hogy aki csak berendezkedik egyfajta irányvonalra, társasjáték értékesítésre, nagyon nehéz helyzetbe lesz majd, mert a kicsi webshopok gyakorlatilag ugyanarra a piacra nyomulnak. Csak ezzel azt akarom mondani, hogy nagyon nehéz lesz igazából a közeljövőben talpon maradni azoknak a boltoknak, webshopoknak, akik egy irányba fejlődnek, tehát nem szélesítik ki tulajdonképpen az értékesítési portfóliójukat.
Én is ezt láttam ugye partnernapokon jellemzően, hogy alapvetően, hogyha valaki társasjátékot árul, akkor vagy az van, hogy nagyon széles palettájú társasjáték készlete van, vagy nem csak társasjátékot árul. Tehát mit tudom én, gyerekjátékokkal foglalkozik, mert olyan boltjuk van, és akkor értelemszerűen csak gyerektársasjátékok, készségfejlesztő játékok, stb. Szerepelnek, plusz gondolom minden más, ami nem a társasjáték kategóriába tartozik.
Igen, ezt mondom, tehát ebbe az irányba is szerintem változik majd ez a piac. Sokkal több lábon kell állni igazából egy vállalkozásnak, hogyha szeretne foglalkozni társasjátékokkal.
Egy kérdésem még így kicsit más irányba, hogy könyvkiadást te akkor már szinte egyáltalán nem tervezel, vagy csak ez a minimális kiadás ami most jelenleg van.
Hát igazából kevés könyvet adok ki, főleg ilyen 0-3 éves korig gyerekeknek adok ki leporellókat, ilyen kis vidámképes hajtogatókat. Van egy nagyon jó sorozatunk, körülbelül egy 20 címünk van. Néha gyakorlatilag két évente mondjuk, ezzel nem is Magyar Lengyelországba gyártják, egy hozunk egy fél kamionnal, tehát igazából körülbelül erre korlátozódott, de hát, amit mondtam, ők a legjobb vásárlóim tulajdonképpen ez a 0-3 éves korosztály, és nagyon lelkesek, másrészt gyakorlatilag ők azok, akik megsemmisítik, megeszik, szétszakítják a könyveket, és újat kell venni az ülőknek, de igazából ezek normális ára van, és jó kis sorozat is gyűjtik, úgyhogy igazából ezt szoktam még, de talán most megjelenik egy régebbi könyveimből egy ilyen szűkített választék, de ebben nem vagyok biztos. Igazából elengedtem a könyvkiadást, tehát alapvetően én könyves vagyok, de hallgatva az időszavára elengedtem, és inkább a másik hobbim felén fordultam. Hát, ha ennek többen örülnek.
Hát az biztos, hogy ennek sokan örülnek.
Egyébként ami érdekes, csak egy gondolat, hogy a könyvkiadásban egyáltalán nem kellett a maga a kiadó karakterét beilleszteni a kiadó mögé, tehát teljesen arctalan tudtam maradni, bármennyi könyv is fogyott el. Viszont a társasjáték kiadásnál a maga a játékosok is egyszerűen igénylik, én úgy vettem észre, hogy megismerjék azt, aki a játékok mögött áll valahogyan. És ennek ebből a kombóból jött ki igazából ez a Facebook oldal, ahol fajta blogszerűen igazából bele lehet pillantani a Vagabund kulisszáim.
Tudnád definiálni, így tudom, hogy ezt lehet, hogy sokkal korábban kellett megkérdeznem, de tudnád definiálni, hogy igazából te, mint, tehát hogyan pozícionálod magad azon kívül, illetve beszéltél arról, hogy gyakorlatilag ez a családi teteje, gamer alja, kategória, ez hosszú távon is ez a terv?
Rövid távon mindenképp, most ért 2-3-4 évig mindenképpen ilyen különleges játékokat szeretnék hozni. Hogyha elcsábulok és szeretnék kiadni parti játékokat, onnan fogod látni, hogy megjelenik majd egy limonádé kiadó, csak ilyenek lesznek.
Akkor le kell védetni a nevet még időben.
Egyébként lesz majd egy parti játéka is a Vagabundnak, nem őrült soká. Majd látni fogod, ez nagyon szépen kapcsolódik majd egyébként az eddig felépített Vagabund koncepcióhoz, de majd akkor visszatérhetünk rá, hogyha majd a homlokodra csapsz, hogy hihetetlen, mert minden összefügg mindennel nálam is.
Köszönjük szépen, Peti, hogy itt megosztottad velünk itt a dolgokat, és meséltél sok mindent nekünk. A hallgatóktól azt kérdezem meg, hogy nekik melyik a kedvenc Vagabund játékuk, legyen az Peti saját játéka, vagy a licenszelt, hogy is mondjam, tehát a lokalizált kiadások valamelyike. Emellé pedig lájkoljatok minket Facebookon, illetőleg hallgassatok minket Spotify-on és SoundCloud-on. Köszönjük, hogy itt voltatok velünk, sziasztok!
Sziasztok!
Köszi szépen, sziasztok, és jó játékot!